Vesztegzár. Veletek vagyunk. Segítséget, vigaszt, menedéket nyújtunk a karanténban élőknek. Hívhatnak minket, ha egyedül érzik magukat, ha megosztanák gondolataikat, érzéseiket, ha jó ötleteik vannak, vagy esetleg csak megtörnék a monoton hétköznapokat valami különlegessel. Telefonszámaink 061-387-8452 és 061-387-8453.
Jó estét kívánok! Önök a Vesztegzár adását hallják. Köszöntöm Önöket Józsa Márta szerkesztő nevében, a mikrofonnál Hardi Mihály. A műsor első felében két olyan foglalkozás képviselőjét szólaltatom meg, akiknek, hát pestiesen szólva, nagyon betett a karantén, hiszen egyedül nagyon nehéz a szakmájukat gyakorolni. Lesz egy vendégünk a pilóta, és lesz egy karmester, aki egy egész zenekart irányít Debrecenben, a Kodály Filharmonikusokat. A műsor második felében pedig megszólaltatunk egy Szlovákiában élő magyar pszichiátert, hogy vajon ott hogyan kezelik a járványt, és hogy az emberek idegeire megy-e az, ami Szlovákiában történik, és mit gondol arról, ami Magyarországon zajlik. És a műsor legvégén pedig egy ultra triatlonistát, kimondani is nagyon nehéz ezt a szót, tehát egy olyan versenyzőt szólaltatunk meg, aki a világ leghosszabb versenyén indult, 2260 kilométert tett meg 11 nap alatt, ebből 38 kilométert úszva, 422 kilométert futva, tehát 10 maratont, majd utána még levezetésként 1800 kilométert kerékpározott, tehát mondjuk megtette a Tour de France nemzetközi kerékpáros verseny jó részét. Itt van velünk a vonalban Tóth Ferenc, jó estét kívánok, halló!
Halló, itt vagyok, jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szervusz, mi tegeződünk, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást. Bevezetőként annyit rólad, hogy a magyar hátterű nemzetközi diszkont légitársaság oktató kapitánya vagy, tehát cseppet sem vagy kezdő a szakmában. 4 stráf van a kapitányi ingnek a vállán, erről lehet fölismerni azt, hogy ki a parancsnok a repülőgépen, illetve arról, hogy a bal oldalon foglal helyet. Így van?
Majdnem, igen, annyit azért hozzátennék, hogy amikor két kapitány repül egymás mellett, mert ilyen is előfordul, akkor mind a kettő kapitány, de a gép parancsnoka az, aki, az lesz, akit a üzemeltető kijelöl erre a feladatra, úgyhogy van, amikor én a jobb oldalt ülök, mert oktatok, és akkor én vagyok a kapitány, meg a gépparancsok is egybe, úgyhogy ennyi kis változtatással, de helyes, amit állítottál.
Hogy érzed most magad, mennyire vagytok földre kényszerülve?
Hát tulajdonképpen a flottának a 93%-a nagyjából a földön van. Hát azt azért tudni kell, hogy a cég, ugye, ahol én dolgozom, elég sok bázisunk van az világ több országában, főleg európai országokban. Ugye, és az ottani szabályok alapján onnan nem tudunk repülni. Mi egy kicsit szerencsésebb helyzetben vagyunk itt Budapesten, hát ha lehet azt mondani, hogy szerencsések vagyunk, hiszen a kialakult helyzetből kifolyólag elég sokat repülünk mostanában Kínába, és hozzuk haza az egészségügynek szükséges felszereléseket, tehát ezzel mi próbálunk itt segíteni, és ez ugye nekünk is ad repülési lehetőséget.
Ezek azért ugye nem olyan sima ügyek, mint amikor az ember mondjuk repül egy Budapest-Rómát, vagy egy Budapest-Londont a hétköznapokban, néha napjában 4-szer is. Ezek azért elég speciális járatok, ugye? Mitől olyan nehéz egy ilyet lerepülni?
Hát több különleges dolgot is tartalmaz. Az első például az ugye, hogy már említett Róma vagy London, azt az ember már számtalanszor repülte, tehát azért tudjuk, hogy mire számíthatunk, tudjuk, hogy milyen eljárások lesznek, és nyilván itt Európán belül vagyunk, azokat a szabályokat ismerjük egész jól. Tehát már előre vetítve, tehát hogyha Kína felé repülgetünk, akkor ott elég sok olyan eljárás van, olyan más eljárás, mint amit mi már elég sokat begyakoroltunk az európai légtérbe. Nyilván nehezítő feladat, és mint egy Rómát lerepülök 1 óra 20 perc alatt, egy London mondjuk 2 óra alatt, azért eljutni Kínába az nem ennyi, az sokkal-sokkal több, és ugye nyilván éjszaka hajnalban repülünk, tehát az embernek sokkal jobban rá kell készülni a munkára, tehát előtte a pihenőidőre nagyon oda kell figyelni, hogy mindig is fittek tudjunk maradni, mert ugye attól, hogy mi még éjszaka repülünk, attól még mindig bármi történhet, tehát arra meg készen kell lenni.
Meglehetősen igénybe veszi a szervezetet, én úgy gondolom az, hogy mondjuk ezekkel a gépekkel, amikkel ti repültök, maximum olyan nagyjából 5 órát lehet a levegőben lenni, na de ha kívül vaksötét van, akkor tulajdonképpen lehetnétek egy elfüggönyözött moziteremben is, kivéve, hogy színes monitorok villognak előttetek.
Igen, és nincsenek feliratos filmek a képernyőn. Egyébként 8 óra, 9 perc volt a legtöbb, amit az Airbus 321-esre repültünk itt ebbe a küldetésbe.
Ekkor nyilván lehet... kifelé repültetek, és üres géppel, teletankkal.
Hát a teletank visszafelé is teletank, mert ugye azért súlyban nem vagyunk korlátozva, azért ez a repülőgép elég nagy terheléssel is ugye föl tud szállni. Inkább ugye a szembeszél, a visszaúton, ugye a szembeszélbe jövünk, így ugyanannyi repült idő alatt, mint amivel kimegyünk, kicsivel kevesebb távolságot tudunk megtenni. De ez például hazafelé történt, Oroszországból, Irkutszkból repültünk haza egyenesen, úgyhogy ez egy nagy élmény volt egyébként, mert nyilván, ahogy említetted, ezek a repülőgépeken mi nem szoktunk ilyen hosszúakat repülni, ugye itt itthon 1 óra 40, 1 óra 50 perces átlag repüléseket végzünk, ha Dubaj felé repülünk, akkor ott van egy 5 óra, 5 óra 15 perc, vagy 5 óra 50 perc is akár, de azért a 7 óra, 8 óra az eléggé nem megszokott.
Ilyenkor azért ti is kinéztek az ablakon, tehát gondolom, hogy pláne egy új ország, vagy egy ismeretlen terület fölött repülve azért nem csak a műszereket követitek, bár nyilván Dubaj felé repülni is izgalmas, hiszen Törökország, vagy Irán, vagy a Perzsőből fölött repülni azért ott is van látnivaló, de mondjuk Szibéria fölött nagyon hosszú ideig szinte mindig ugyanazt látni. Erdő, erdő, erdő.
Igen, ezek nagyon érdekes tájak, illetve hát inkább nem túl érdekesek, de nekem számomra érdekes, mivel ugye eddig én nem nagyon láttam őket. Tehát ahol mi elrepülünk, ugye Kazasztán fölött repülünk, aztán Szibéria, majd Mongólia és úgy Kína. Hát azt kell mondanom, hogy az első alkalom, amikor repültünk ki Sanghajba, akkor éjszaka repültünk ezek fölött, a területek fölött, nem sokat láttam. Utána, amikor jöttünk vissza, akkor elcsodálkoztam, hogy micsoda egy kietlen terület, de ugye nyilván ennek is megvan ezért a szépsége. Szóval hát ugye azoknak a pilótáknak, akik ugye az európai tájakhoz vannak szokva, ezek nekem nagyon-nagyon szokatlanok voltak, hogy semmi repülünk már 2 óráját, mi csak egy város láttunk. Azért mindig elgondolom, hogy milyen lehet ott élni, vagy mit lehet ott csinálni.
Hát igen, a leghosszabb belföldi repülőjárat Oroszországban, amiben nekem részem volt, az 11,5 óra volt, és nem hagyta el Oroszország területét. Igaz, hogy hosszába keresztül repült Oroszország fölött, és ebből volt 4 vagy 5 óra, amikor emberi civilizációnak semmi nyomát nem lehetett látni, csak a tajgát. Akkor azért az ember átértékeli a világról alkotott képeit. Hát de gondolom, hogy ezt érzékeltétek akkor is, amikor Irkutszk vagy Kazaksztán fölött repültetek.
Igen, hát ezek a területek nem túl sűrű lakottak, hogy így fogalmazzak. De mint ahogy említettem, például a Szibéria fölött, amikor jövünk visszafelé világosba, azért nagyon érdekes az a táj, tehát hogy az erdők, dombok, aztán lekereszezünk egy folyót, ami még mindig be van fagyva. Szóval tényleg nekem tetszik, amit látok.
A világ másik végére, Sanghajba repültetek el. Hogy fogadtak ott benneteket a kínaiak? Mi zajlott a rakodásnál? Az egészet hogy kell elképzelni?
Hát, hogyha vicces lennék, azt mondom, hogy ferde szemmel néztek ránk, de hát úgy fogadtak minket, mint bármi más légitársaságot. Nyilván azt azért észrevettük, hogy amikor beálltunk először az állóhelyre, azért elég sokan fényképeztek, mert nyilván ezt a repülőgépet, ezt a festést, ezt a légitársaságot még nem látták, de én nem éreztem azt, hogy mi most kiemeltek lettünk volna, mert hogy honnan jövünk. Rendesen kiszolgáltak minket. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen azt merem mondani, hogy zökkenőmentesen zajlott az első repülésünk is Sanghajba, de azt azért tudni kell, hogy nem csak Európában, nyilván mindenki tudja a híreket, azért ott is nagyon megviselte a légi közlekedést a koronavírus okozta probléma. Úgyhogy azok a óriás repterek, mint Shanghai, Peking, vagy például ugye Shenzhen, az ott Hongkong mellett van oda, és elég sokat járunk mostanában, üresek. Tehát alig van forgalom, úgyhogy talán ez is az oka annak, hogy rendesen ki tudtak minket szolgálni, mert ugye nem kellett több repülőgépen odafigyelni őket szerint.
Ilyenkor egyébként az árut, amit hoztok, azt a lent a podgyásztérbe is viszitek, mert láttam róla a fotókat, minthogyha az utastér is minden ülésre raktatok egy-egy dobozt, és ez aztán egy ilyen szállítóhálóval volt lefogva, hogy ne mozduljon el, ha jól emlékszem. Akkor így volt telt házas a gép?
Hát elsősorban arra törekszünk, hogy amit lehet, azt a kargó részbe rakjuk bele, ugye azt próbáljuk föltölteni, és általában úgy jövünk el, de mint fényképet láttál, az nyilván nem photoshopos, tehát az ilyen.
És mi történt aztán Kínában? Nyilván ugye korlátozott az idő, hogy mennyit dolgozhatok, tehát az nem úgy van, hogy megérkeztek, és akkor rögtön fordultok is, és mi jöttök vissza, hanem gondolom ott kell éjszakázni. Voltak-e karantén intézkedések, vagy mondjuk el tudtatok-e menni egy jó étterembe enni egy édesavanyú csirkét, vagy egy gungbao csirkét? Hogy volt ez?
Nem, hát ugye ott Kínában is, sőt, hát azt kell mondanom, hogy ott sokkal szigorúbbak a szabályzások, de pont azért, mert attól félnek, hogy mi visszük be a vírus, tehát...
Vagy visszaviszitek.
Igen. Tehát ott mindenki tetőt a talpig védő felszerelésben van, tehát nagyon komolyan nem is tudunk érintkezni. Nyilván, hogy megérkezünk, rögtön lázatmérnek, tehát hőmérő van, papírokat kell kitölteni, de nem mehetünk egymáshoz közel, tehát tényleg nagyon szigorúan betartják azokat a szabályokat, amiket kellenek. Mi is betartjuk, nem hagyjuk el a repülőgépet, tehát nem, hogy nem megyünk ki egy édesavanyú csirkét enni a városba, de még a légi járművet sem hagyjuk el, hogy tényleg biztosak lehessünk abban, hogy nem voltunk Kínában, nem fertőződünk meg, stb. Tehát erre mindannyian figyelünk, és így, hogy ugye nem lépünk kínai földre, ezért a légijármű személyzetét hazaérkezéskor nem kell karanténba zárni, úgyhogy ezt a részét így le tudjuk menedzselni. Nyilván mindenki vigyázza a saját egészségére, tehát amikor nem repülünk, akkor otthon maradunk, otthonról figyeljük az eseményeket, és azt kell mondanom, hogy még senki a pilóták közül, akik ezt a missziót most csinálják, senkinél nem tapasztaltunk a semmiféle koronavírusra utaló jeleket, tehát egész jól tudjuk kezelni.
Ti még szerencsésnek tarthatjátok magatokat, mert tudtok repülni. Gondolom, van valami fajta forgó, vagy valamilyen igazságos elosztás a cégnél, hogy azért minden pilóta hozzájusson ahhoz, hogy megőrizze a jártasságát.
Igen, hát erre próbálunk figyelni. Nyilván erre önkéntes jelentkezéseket kértünk, hiszen azért merőben más operáció, mint amit eddig csináltunk. Ugye az említett problémák miatt, hogy azért éjszaka is repülünk elég sokat, tehát ki tudja az embert fárasztani. Nyilván én nem akartam azt mondani, már pedig most mindenkinek ezt kell csinálni. Aki úgy érezte, hogy szeretne egy ilyen kihívást, hogy szeretne ezt megtapasztalni, azokat a jelentkezéseket elfogadtuk. Nyilván mindenkit nem lehetett, mert azért a másik repülésekre is oda kellett figyelni. Úgyhogy, de akik benne vannak ebben a csapatban, azok igen, azokra figyelünk arra, hogy mindenki kapja, tehát az nem mehet az, hogy én megyek egymás után négyszer, már csak azért sem, mert vannak különböző korlátozások, repült idő, pihenőidő, és a többi bele se férne, de mindenkinek szépen megpróbálunk igazságosan utakat osztani, hogy mindenki minél tapasztaltabb legyen.
Na most a repülésben ugye a vezérelv az mindig a biztonság. Hogyan tudjátok karbantartani pilótaként a képességeiteket? Vannak-e valamilyen kötelező, földön elvégezhető gyakorlatok?
Hát a jelen helyzetben ugye a szimulátor központunk is zárva van, jelenleg még, de most már nem sokára megnyílik.
Mondjuk el azért a rádióhallgatóknak, hogy mi ez a szimulátor, hát ha nem mindenki igen tudja.
Hát ugye a repülés egy igen drága közlekedési eszköz, mint a repülőgép, és senki nem szeretne utasokkal élesbe hajtóműtizeket, hajtóműlállásokat és különböző vészhelyzeteket gyakorolni, ezért az okos mérnökök építettek egy olyan szerkezetet, ami teljesen élethű, legalábbis a pilóta fülkéje belül, mint a repülőgépé, amivel repülünk. Mozog, tehát az úgynevezett full motion, tehát föl, le, jobbra, balra, dőlre. Tehát úgy érezzük magunkat a pilóta fülkében, mint hogyha a valódi repülőgépnek a pilóta fülkében ülnénk, és itt gyakoroljuk azokat a vészhelyzeteket, azokat a nem mindennapi szituációkat, amiket, mint említettem, nem szeretnénk élő helyzetbe kipróbálni. És ugye ezzel tudjuk a reptechnikánkat fönntartani, meg ez egyfajta ellenőrző eszköz is, amit fél évente a pilotáknak kötelezően be kell menni a szimulátorba, és leteszteljük őket, hogy képesek-e megoldani a problémákat.
Ennek a működését talán azok, akik látták a Sully című filmet, azok könnyebben föl tudják idézni. Ugye ott egy valós vészhelyzetet próbáltak meg később reprodukálni a szimulátorban, és hát annak az volt a különlegessége, hogy egy olyan pilóta tette le a Hudson folyóra ugyanazt a típust, amivel ti is repültök, aki egyébként vitorlázó géppel is repül hobbiból. Ebben is van hasonlóság közted és Salzberger kapitány között, Sully között, igaz?
Hát abból a szempontból igen, hogy én is vitorlázóval repülök.
Jó, a Hudson az kimaradt folyóban, és maradjon is ki.
Igen, a Dunára sem nagyon szeretnék. Igen, hát amellett, hogy nekem a munkám az, hogy a nagy utasszállító repülőgépekkel közlekedek, a hobbim pedig az, hogy egy kis vitorlázó repülőgéppel műrepüléseket hajtok végre, tehát ezeket az extrém manővereket a levegőbe.
Mondjuk azt, hogy azt mindent ott kiélhetsz, amit ugye utasokkal a hátad mögött nem lehet.
Ez pontosan így van, igen, egyébként. Tehát amíg a nagy repülőgéppel tényleg finoman úgy kell repülni, hogy a kedves utas szinte észre se vegye, hogy utazik, hogy a levegőben van. Azért én ezzel a kisgéppel olyan plusz 8-7G-vel, tehát a nehézségi gyorsulásnak a plusz 8-os, illetve a mínusz 7-szeresével húzom, nyomom, pörgök, forgok. Ott beleadok mindent, igen. Egy ilyen nap után, amikor megcsinálok 3 vagy 6 ilyen felszállást, akkor utána én elég rendesen el tudok fáradni, és akkor úgymond lenyugszom.
És azért tegyük hozzá, hogy ebben a műfajban, vagyis a vitorlázó géppel bemutatott műrepülésben te többszörös világbajnok is vagy, ez egy egészen különleges, hiszen itt nem egy motoros géppel, hanem egy vitorlázó géppel kell kiszámolni azt, hogy hol legyen a bukfencnek az alsó és a felső pontja, hogy hány orsót lehet vele megcsinálni, stb. Így van?
Igen. Hát az is igaz, hogy többszörös világeurópa bajnok vagyok ebbe a sportágba, és ugye a vitorlázó repülésnek az adja meg a szépségét, illetve az adja meg a nehézségét is, hogy a motor nélkül kell kiszámítanunk, ahogy mondtad, hogy meglegyen az a kellő kezdősebesség a következő figurához, hogy az szépen ki legyen vitelező, ki tudjuk vitelezni. Szóval igen, összetett. A következő kérdés mindig az szokott lenni, hogy melyik a nehezebb, a motoros vagy a vitorlázó műrepülés. Ezt mindig elhárítom, mert ez két különböző sportág. Tehát, hogy egy a kajakkenőhoz ott izom kell, meg technika, a motorcsónak versenyzőknek ott teljesen más mindenre van szükségük. Két különböző dolog, mind a kettőnek van előnye, hátránya, tehát hogy valami miatt könnyebb, valami miatt meg nehezebb, de én nagyon szeretem ezt a vitorlázó műrepülést, hiszen ez csöndes, és ez tényleg a nyugalmat ad. Tehát én vagyok a magam ura, én vagyok a repülőgép ura, nem pedig az előttem zörgő motor.
És hát lényegesen kevesebb elektronika van előtted, mint az utasszállítógépen a munkahelyeden. Egyébként nem csak a repülésnek van két különböző ága, hanem a pilóták is különbözőek, hiszen vannak sokan olyanok, mint te, akik ha leteszik a nagy gépet, akkor már rohannak ki a sportrepülőtérre repülni, és megint vannak olyanok, mint a kamionsofőrök, akik elvitték a kamiont A-ból B-be, és utána hazamennek, és szeretnék, nem is akarnak a repülésre gondolni.
Így van, ez így igaz. Hát ugye mindenkinek a maga joga, hogy mire tölti a szabadidejét. Én a magam részéről pártolom azt, hogy a pilotáink azok repüljenek sportgéppel, kisgéppel, hiszen ott igazán karba lehet tartani a reptechnikát, tehát a repülési készséget, mert ott nincs robotpilóta, ott minden manővert, úgymond mi úgy hívjuk, hogy kézzel repülünk, tehát saját magunk visszük a repülőgépet abban a manőverbe. Én ezt támogatom, de nyilván hát senkit nem lehet erre kényszeríteni, hogy erre időt, pénzt áldozzon, hiszen elég sokat vagyunk távol a családtól, a munkából kifolyólag. Belátom, hogy azt a kevés szabadidőt azt azért sok ember inkább a családjával tölti, mint hogy a füves reptéren picsörögjön egész nap és várjon egy felszálláson.
Ha már szóba kerültek, ugye a nagygépek azokat jelentős mértékben számítógépek vezérlik, és hát nagyon sok függ a technikától. Mégis árulj el annyi titkot, hogy mi az a határ, vagy az a magasság, ahol azért a legvégén a robotpilótáról visszakapcsol a pilóta manuális üzemmódra, tehát mindig kézzel szálltok le, hogy ilyen profánul fogalmazza?
Hát általában igen, hiszen azért szeretünk repülni, tehát szeretjük irányítani a repülőgépet. Ez mindig attól függ, hogy éppen milyen időjárási helyzetben vagyunk. Tehát a mai nap folyamán, ugye gyönyörű idő van, én ma reggel egy Berlint repültem, jó látási viszonyok voltak, akkor az ember már olyan 1500 feet, olyan 300-400-500 méteren leveszi a robotpilótáról, és akkor repül, leszáll. De ha általában télen, amikor ilyen ködös idő van, rossz látási viszonyok vannak, akkor igenis a megfelelő programozás után a repülőgép képes magától leszállni, akkor nem vesztük le. De ez, ha most itt százalékokkal fogalmazom, hogy a repüléseknek maximum 10%-ába fordul elő, hogy robotpilótával szállunk le, a többi az mind manuális leszállás.
Hát ha hinni lehet a meteorológiai előrejelzésnek, akkor holnap viszont olyan idő lesz, hogy ahogy szokták mondani, megdolgoztok a sztárgázsiért.
Igen, vannak ilyen időjárási körülmények, általában ugye ez a szél szokott lenni, ami megnehezíti a leszállás, illetve a felszállást is. Igen, egyébként most is a 13-as pályát használtuk az érkezéskor, és azért azt tudni kell itt a budapesti sajátosság, hogyha ilyen délkeleti szél fúj, akkor ahogy átrepülünk az erdő fölött, ugye a 13-as küszöbnél, akkor ott igen rendesen megrázza a repülőgépet, dobálja, hát az ilyen volt most is. Tulajdonképpen az egész megközelítés elég sima volt, de az utolsó 6-700 feetben ott elkezdett táncolni a repülőgép, és hát a leszállás is kicsi megnehezítette, de hát nyilván azért ülünk ott, hogy ezt meg lehessen oldani. És
ilyenkor szoktak ugye az utasok a karfába kapaszkodni, a hiéna fotósok pedig leleplező fotókat készítenek hatalmas teleobjektívekkel.
Igen. De hát azért mondjuk a mai szél, az ráadásul azt akartam mondani, nem is volt olyan nagyon erős, tehát ilyen 15-16 csomó szél, ugye itt a repülésben, itt ezzel számolunk, de hát holnapra már erősebbet mondanak, tehát amikor már az elég durva 40-50-60 km/h szerek fújnak, akkor örülnek a fotósok, és nem örülnek az utasok.
Tóth Ferencnek többszörös műrepülő, vitorlázó repülő világbajnoknak, közforgalmi pilótának nagyon szépen köszönöm, sok puha leszállást kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen.
és ezután a nagyon szép klasszikus zenei leúszás után térjünk át a repülés világából a klasszikus zenére, bár lesz a kettő között összeköttetés, hiszen a vendégem Somogyi Tóth Dániel, debreceni főzenei igazgató, a Kodály Filharmonikusok vezetője. Jó estét kívánok, szervusz, üdvözöllek, hiszen mi szintén nagyon régóta ismerjük egymást.
Jó estét kívánok mindenkinek, szervusz Misi.
Hogyan vagytok ti most, hogyan él egy klasszikus zenekar a karantén körülményei között, hiszen nem is találkozhattok, vagy legalábbis a debreceni Nagyerdei stadiont kéne kibérelni ahhoz, hogy beülhessetek kötelező biztonsági távolság mellett próbálni?
Nagyon jó a hasonlat, mert már gondolkoztam rajta, hogy ha csinálnánk egy felvételt, és betartanánk azokat a korlátozásokat, amit például már lehet tudni, hogy Németországban nagyjából hogyan tervezik szabályozni a szimfonikus zenekarok tagjainak egymástól való távolságát, akkor valóban egy stadionnak a területére lenne szükségünk ahhoz, hogy elférjünk. És pont ilyen dolgokat vizionáltam magam elé, hogy igen, hát ez egy zöld háttérrel az egészen elképzelhető. Abban a próbateremben, amivel mondjuk mi normálisan próbálunk, ami egy 120 négyzetméteres terem, különben ehhez hozzá kell tenni, hogy Kocsis Zoltán mindig azt mondta, amikor jött hozzánk, hogy ez egy szoba, mert a vidéki zenekaroknál is a egyik legkisebb próbaterem a debreceni. Hát ott valóban a zenekar nem tud felülni abban a távolságban egymástól, ami várhatóan megengedett lesz, vagy a szabályoknak megfelelő lesz.
Úgyhogy kamara fontos zenei... az egyébként egy szimfonikus zenekarnál, hogy a melletted ülőt halljad? Tehát mondjuk de, a hegedűsöknek nagyon fontos?
Nagyon, még technikai aspektusa is van, tehát az, hogy egy vonószólamban, egy hegedűszólamban, egy brácsaszólamban, egy csellószólamban egymás mellett ugye egy pult nyit, két fő ennyi ember, és az egyik biztos, hogy mindig játszik, a másik pedig néha lapoz is. Hogyha egy-egy ember ül egy pultban, akkor annál a pontnál mi ugye különben a lapozás egy bizonyos szólalakottájában, egyszer csak megszakad a zene. Tehát ez egy technikai kérdés is, természetesen ezekre már mindenféle megoldások vannak, újabban azért a legfejlettebb művészek, IT szempontból a legfejlettebb művészek, vagy akár zenekarok már sokszor szoktak iPad-del.
Ezt akartam kérdezni, hogy csak egy új pöccintés, és már le is lapozza.
Igen, ahhoz képest különben, hogy mennyire elterjedt, és mennyire abszolút basic dolog már egy iPad-et használni az általános mindennapi életben, vagy világban, ahhoz képest nagyon lassan terjed el a klasszikus zenében a digitalizációnak az a foka, ami különben máshol teljesen elvárható. A kottatárok is abszolút mértékben hagyományos módon működnek a világ döntő.
Tehát analóg papír alapon, ahogy annak lennie kell. De hát nyilván egy zenész számára azért nem mindegy, hogy egy viszonylag kis ilyen tévéképernyőszerű dologra mered, vagy pedig hát ott van előtte azért a kotta, és abból azért mégis sokkal több látszik, nem?
Hát nem tudom. Tehát nagyon neves művészek, kiváló művészek vannak, akik iPad-del működnek. Most például játszottunk nemrégen a Kelemen Barnabással, meg egy kiváló orosz csellistával egy Beethoven 3-as versenyt, és a csellista az bizony úgy jött, hogy semmi más nem hozott, mint egy iPad-et, és a koncerten is azt tette ki a maga lábkapcsolójával, és neki egyáltalán nem kellett foglalkoznia se azzal, hogy lapozzon, se nyilván a kottákat is sokkal jobban tudja rendszerezni. Hozzáteszem, hogy egy szabadtéri koncertnél a kotta szél általi, előbb kapitány úr emlegette a szeret, mint a repülés leszállásainak kihívó tényezőjét, hát a szabadtéri koncerteknek is az egyik fő kihívó tényezője, és hát hogyha már arról beszélünk, hogy hogyan fogunk újraindulni, meg a karantén, meg a zene, akkor bizony a szabadtéri produkcióknak, meg szabadtéri előadásoknak biztos, hogy az elsők között fog eljönni az idejük a mi működésünkben. És a
szerephez jutnak a ruhacsipeszek a kották odafogásánál.
Igen, az egy örök darabja a szabadtéri klasszikus zenei produkcióknak, amikor szimfonikus zenekar, akár operában, akár musicalban, akár szimfonikus koncerten működik. Igen, tehát nem mondom, hogy nem lenne sokkal nagyobb szükség a digitális eszköz használatnak az elterjedésére a klasszikus zenében. Ebben is valahogy a klasszikusság az még jelen van.
De hát ez lehet egy pozitív hagyomány is, hiszen ugye például az elektronikus erősítés, jelerősítés az azért nagyon nem tette be a lábát a szimfonikus zenekarokhoz. Látni szoktam, hogy lógnak be a mikrofonok a zenekar fölé, de annak őszintén szólva nem is nagyon tudom, hogy annak a valós erősítés a szerepe. Vagy...
Nem, hát nincs. Klasszikus koncertteremben azok a mikrofonok, amik akár a Zeneakadémián...
Tehát az unplugged, úgy szól, ahogy kell.
Ha 30 éves be volt téve, vagy valószínűleg 50 éves be volt már téve a belógatott állandó mikrofon, az abszolút a hangfelvételnek a kelléke, és nem az erősítésé. A sokszor szokták kérdezni akár olyan hangverseny előtt, hogy az ember olyan helyre megy, ahol klasszikus zenéhez nem annyira szoktak, hogy akkor hogy lesz a hangosítás, milyen hangosítást kér az ember. Nincs. Tehát, ha tényleg klasszikus zene van, és nem szabad téri a produkció, akkor tehát az valahol azt nem mondom, hogy a halála, de nem a legjobb barátok a klasszikus zene és hangosítás. Tehát, hogyha tényleg egy erőteljes, szabadtéri jelenlét lesz majd a nyáron, akkor bizony azért nagy kihívás, mert kevés a jó hangosító, kevés az a hangosító, aki különben tudja, hogy mit kell hallgatni, tehát ahhoz általában kell egy zenei fül is, de aki a zenei fül, az meg sokszor nem ért a hangosításhoz.
Vagy nem ért a klasszikus zenéhez, mert alapvetően heavy metalban utazik, tehát...
Igen. Ahhoz azért más, az természetesen az ebből él, vagy erre épül, de a klasszikus zene pedig kifejezetten a hangszereknek a saját rezgéseire és a termeknek a sokszor kiváló akusztikájára épül. Hát igen, ez most egy nagyon speciális helyzet, és a másik különben az az, hogy tehát az első között fog megjelenni nyilván a szabadtéri produkció, különben még hozzá kell tenni, hogy a köztéri produkciók is hamarabb várhatóak, mint a hangversenytermiek.
Tehát azért lehet, hogy Debrecen főterén fogtok esetleg egy ilyen hétvégi térzenét adni?
Igen, Debrecen főterén szerintem elég hamar fogunk kamaraformációkkal fölépni, de ilyen adhok módon, tehát rendezvény még nem szervezhetünk. Valószínűleg azért számíthatunk rá, hogy előbb, mint utóbb, ebben a dologban, hogy kis létszámban, itt tudom én, egy vonós négyes, vagy egy fúvós ötös fel tud lépni valahol, akár egy kisebb rendezvény helyszínen, azért ez hamarabb fog eljönni, mint az, és pont arra akarok lyukadni, hogy egy szimfonikus zenekar, ami különben egy zeneakadémiai koncert terem színpadjára is nem a legkényelmesebben fér föl. Tehát egy vipának a színpada sokkal nagyobb és sokkal kényelmesebb elhelyezést biztosít. Egy nagy romantikus vagy 20. századi szimfonikus zenekar a zeneakadémiánál már rendszeresen ugye úgy fér föl, ezt szokták látni, és nyilván a nézők, hogy az orgona karzatnak egy része az mondjuk ütőhangszeres művészekkel.
Tehát az nem COVID-kompatibilis, hogy úgy mondja.
Hát, de annyira nem. És most vannak különböző mérések, német sajtóban lehet ezt elég jól olvasni, szaksajtóban, hogy ott elég komolyan mérik már, például a fúvósok és a vonósok közötti de különbséget, hiszen a fúvós az egy iszonyatos erővel a levegőt megküldi, és úgy kerül bele a hangszerbe, és akkor abból vajon milyen sebessége jön ki, akkor ott abban a levegőben, ami abból kiáramlik, abban milyen részecskék vannak, azok hogy
ez egy új, teljesen új aspektus a koronavírus terjedésének.
Hogy bár azt mondja a mostani német szabályozási terv, hogy a vonósoknál másfél méter lesz ez a bizonyos abstand, vagy
távolság,
a fúvósoknál 2 méter van javasolva. Mondjuk hozzáteszem, hogy a szakszervezeteknek az volt az ajánlása, hogy a fúvós előtt 12 méterre, hozzáteszem, ez egy nagy busznak a hosszúsága, 12 méterre nem szabadna ülni, és körül pedig 3 méterre. Ez már nincs így, és különben a legújabb kimutatás szerint, amit most olvastam, másfél méter, 2 méterben meg is áll ez a dolog, és a fúvósoknak a kibocsátása az nem lényegesen több, mint egy általános zenélés, mint akár egy vonós vagy egy zongorista, mert a hangszer gyorsan felfogja, lelassítja, már eleve a rezgés után lelassul ez a levegő oszlop, és a hangszernek a testére, belső felületére fel is kerül, tehát nincs akkora veszély különben. Ami még nagyon érdekes, hogy az éneklés, semmi a helyzet. Az,
mert hiszen te egy kórusnak is vagy a vezetője, nem csak a...
Igen, de Debrecenben úgy van, hogy a Kodály Filharmónia az a klasszikus zenei hát szolgáltató, hogy úgy mondjam, a koncerteknek a rendezője is, és a Kodály Filharmonikusoknak és a Kodály Kórusnak, a két vezető hivatásos komoly zeneegyüttesnek az intézménye. Igen, annak vagyok az igazgatója. És a Kodály Kórus esetében különlegesen fontos munkáltatói feladatom azt vizsgálni, hogy hogyan tudunk velük dolgozni, amikor ott nekik sem nagy a próbatermünk, és itt is vannak 45-en, és egymás nyakából, bocsánat, hogy így mondom, de úgy, ott ülnek, és lehelik be egymást, amire egy normális időben az ember nem is gondolt.
Na és most tényleg egyébként, hogyan próbáltok? Tehát Skype-on, vagy a kórus egyszerűen nem próbál, hanem mindenki énekli a szólamát otthon?
Hát az a helyzet, azt kevesen tudják, a hivatásos zeneművészeknek a munkaidejüknek egy jelentős részét eleve az otthoni felkészülés teszi ki. Tehát a munkahelyen kívüli felkészülésnek hívják. Tehát mindenki úgymond köteles otthon gyakorolni. És ez egyfajta becsületkassza különben, mert ha nem kell bemenni szolgálatra dolgozni, akkor nyilván azzal az idejével már, ha eljött a munkahelyéről, akkor az ember hajlamos úgy foglalkozni, hogy az már a szabad ideje, amiben elmehet egy másik munkahelyre mellette, még meg taníthat, ugye, hát nyilván aki egy kiváló művész, az arra szükség van a pedagógusi pályán és a utánpótlás nevelésben.
De majdnem úgy hangzott, amit mondtál, mint mondjuk egy vízilabda edzőnél, de hát nyilván ez teljesen logikus.
Abszolút így van, és tehát az otthoni felkészülés az mindenképpen része a munkaidőnek, és azért nyilván otthon mindenki, hát ha 10-kor tud hozzáfogni, mint sokan tényleg biztos, hogy vagyunk vele, akkor, de az otthoni felkészülés az eddig is része volt. Tehát ez a fogalom, ezt nem kellett megalkotni, hanem ez létező dolog, és gyakorlatilag az történik most, hogy ki vannak adva a kották.
Hát most nem lennék mondjuk egy üsdobos vagy egy harsonás szomszédja.
Hát azt nagyon jól mondod különben, nagyon jól mondod, mert vannak olyan szólamok bizony, akiknek a szólamuk iszonyatosan fontos. Mondjuk az üsdob nagyon jó példa, hiszen a legnagyobb tetőpontok, a legdrámaibb és a legfényesebb csúcspontoknak a főhordozója például, ő önmagában...
Tehát ő Wagnernél többet dolgozik, mint Mozartnál mondjuk.
Igen, így van. Hát, még egyszer mondja, nem értettem a Mozart.
Tehát az, hogy mondjuk egy Wagner zenedarabnál az üsdobosnak sokkal komolyabb szerepe van, mint mondjuk egy Mozartnál, egy Mozart igen, szimfóniánál.
Az is igaz, hogy a Mozartnál pedig pont azok a pontok, ahol megjelenik a timpani, akár pont egy trombitával, egy rendszeresen ugye ez össze van kapcsolva ez a két hangszer, az a legfényesebb pontjai a zenének, és közben a legvészjóslóbb pontja is a zenének, amikor a trombita és a timpani egyszerre megjelenik. És ezt se a trombitás, azt a pár hangot, amit ott neki ezeken a pontokon be kell fújnia, se a timpani is nem tudja ott gyakorolni. Hát ők tudnak trombitálni, meg tudnak timpanizni, nem nekik ez nem kívánható a trombitás, azokat a szólókat, mint akár hát na, rengeteg a Petruskától kezdve, most mondhatnék annyiféle nagy szót, amit folyamatosan lehet természetesen, és gyakorolnak is a művészek minden egyes nap, azt ők tudják gyakorolni, de tényleg nagyon jó volt a kérdés, a timpani is például, nagy kihívás az, hogy hogyan töltse ezt az időt gyakorlásra. Biztos vagyok benne, hogy különben azért mindenkinek, egy művésznek, aki nap mint nap egy darálóban van, szoktuk néha főleg színházi zenekari vonalon mondani, hogy ez zene gyár, mert egymás után jönnek az előadások, mondjuk a színházban dolgoztam régen nagyon sokat, és ott rendszeresen mondtuk, a Maklári Karnagyúr mindig mondta, hogy ez tudni kell, hogy ez az, mert annyi előadást kell legyomni egyszerre, hogy ezt máshogy nem is lehet, mint szinte ipari beosztással, és ennek megvan a maga értéke, hiszen rengeteg emberhez tudott nagyon nagy élmény el. De hogy ez ebből a fajta hajtásból nagyon jól esik egy művésznek picit kijönni, és a hangszerével együtt lenni, és gyakorolni, és
hát egy bizonyos ideig ez még akár pozitív is lehet, hogy elmélyülhet azokban a zenedarabokban, amihez a nagy rohanásban nem volt ideje.
Igen, ez egész biztos. Hát ezt magamból is mondhatom. Az, hogy végre tudok gyakorolni is, uram, most hát zenét hallgatni, hát hogy mikor hallgatok zenét különben, hogy mikor hallgatok meg kollégáknak a felvételeit, meg a nagyokat, mikor, hát régen nagyon sokat hallgattam, tehát mikor utoljára is most végre, főleg az elején, mert most azért már nagyon törögnek szalám az események az utóbbi hetekben.
Hát készültök a visszatérésre.
Igen, egy pár illúziót keltő nap, amikor azt gondoltam, hogy most ez most minden más. Igen, nagyon nagy értéke. És aki egy szimfonikus zenekarba, profiként, egy jó szimfonikus zenekarba felvételt nyer, ő tud annyira hangszerén játszani, hogy ő már profi, tehát neki az elmélyült idő a hangszerével az rengeteget fog jelenteni. Természetesen mondjuk a fiataloknak, akik kiváló képességekkel, meg tehetséggel bekerültek a zenekarunkba mondjuk 2 éve, vagy 1 éve, vagy annál is kevesebb, azok most ezt a fél évet mondjuk, amit, vagy pár hónapot, amit kihagyásként jelnek meg, nekik ezzel adta az együtt muzsikálásnak a gyakorlata nem épül, és hát ez vagy nem úgy épül, mert most el tudnak már kezdeni kamarázni, az is tök jó, de előtte meg egy hetekig nem. Ez nyilvánvaló egyfajta kihagyás, mert egy zenész, hogyha egy hegedűs például, ha beül egy zenekarban, neki teljesen más a feladata ott, mint amit addig tanult szólista feladatokat, akár a diplomáján, hogy eljátszott egy hegedű versenyt, vagy a vizsgáin, Vonos 4-esbe játszott, hogy ilyesmi. Ő beül egy 14 fős mondjuk szólamba, és ő az egyik alkotó elem egy nagyon erős csapatjátékra készített alkotó eleme annak a szólamnak, és bizony vannak olyan hegedűsök, akik egészen kiváló képességű művészek, de mondjuk egy zenekari zenélésre az alkatuknál fogva, vagy zenei személyiségüknél fogva kevésbé alkalmasak, mert kiszólnak a szólamból, nem olvadnak bele, nem kicsit az önmaguk útját járják, és vannak mondjuk pont ellenkezőleg olyan
csapatjátékosok,
akik pedig, hogyha ki kell állni eljátszani egy hegedű versenyt, akkor ő az nem lesz igazán fényes, viszont a legerősebb alkotó eleme mondjuk a szólamnak.
Azt hadd kérdezzem meg, hogy most már ugye a zenészekről szó volt, meg különböző hangszerekről is szó volt, na de a karmesterről nem volt szó. Te otthon gyakorlásképpen fölveszed a frakkot, fölállsz mondjuk egy sámlira, és...
Azt maximum a fiam teszi néha.
Már bocsánat, hogy ilyen humoros oldaláról próbálom ezt megközelíteni, de...
Igen, nem, a karmester, tehát amikor én azt mondom, hogy gyakorlok, akkor remélem nem volt félrejthető, hogy én a tükör előtt megpróbálok vezényelni, akkor én zongorázok, vagy orgonálok, és ez az, amire persze a legkevesebb időm van a menedzseri és a különböző zenei akció sorozatok között, amiben létezünk. És igen, tehát a vezénylést, ha most kéne megtanulni, hogy merre van az 1 meg a 4, az elég nagy baj lenne, bár ezen biztos lehet ezen nevetni, hogy akkor hú, azt még valaki még mindig nem tudja, de igen, tehát az egy, szerintem egy karmesternek most ezek az idők, hogy tud nyugodtan lenni, tud zenét tanulmányozni, tud kottákat tanulmányozni. Én orgonista is vagyok, vagy zongorista is vagyok, én el tudom tölteni egy időt hangszernél, de szerintem jó sok olyan karmester van, akik nem tudnak hangszeren játszani, vagy kevésbé tudnak hangszeren játszani. Szerintem biztos, hogy ők is terülnek, és ők is élvezik azt, hogy hangszerrel is foglalkoznak.
Ahogy visszatérve a repülési példához, mondjuk ők CD-ről meghallgatnak egy zenekari felvételt, és közben lapozzák a partitúrát? Egy házi szimulátor?
Vannak különböző megközelítései a karmesteri munka tanulási folyamatának. Aki, és ha mondjuk olyan a partitúra, ami nem annyira nehezen olvasható, mondjuk egy egy Stravinsky partitúra, az nem olyan, hogy az ember leül, én nem tudom, hogy nem hiszem, hogy van olyan karmester, aki leül és azt azonnal hallja, amit lát abban. Egy Mozart szimfónia azért olyan, egy Beethoven szimfónia és olyan, amit az ember nagyjából leül és lát és hall. Akkor ugye ott van a zongora, amin a karmesterek nagy része azért illik, hogy tudjon valamennyire. Azon gyönyörűen lehet ezeket a műveket azért partitúrából játszani. És természetesen hozzátartozik az is, hogy különböző felvételeket illik ismerni, vagy meg lehet hallgatni, és abból is felállhat egy kép, hogy mit szeretne az ember hallani, de azért én azt gondolom, hogy a karmesterek döntő többségének van egy saját elképzelése arról, hogy ő ott szeretné, és mondjuk az a jó érzés, hogyha meghallgat egy felvételt, és akkor az egyik féle felvételből ez tetszik, vagy ez erre mondja azt, hogy ja igen, én is így gondolnám, a másikból pedig egy másik megoldás olyan, tehát valahogy ezekből nyilván összeáll a kép. Természetesen mondjuk 150 éve, amikor egy karmesternek semmilyen felvétel nem állt rendelkezésre jöre, akkor sokkal nagyobb szerepe volt a belső hallásának, meg a hangszeres tudásának is, és ez alapján is dölt el nyilván, hogy kiből lett akkor karmester, és kiből lesz most karmester.
Végezetül egy nagyon rövid kérdés, hiszen akkor tartsuk be a szonáta formát, repüléssel kezdtük, repüléssel fejeztük be. Ugye édesapád nekem kollégám is volt a repülőtéren forgalmi igazgatóként, vezérigazgató helyettesként, te meg kisgyerekkorod óta a repülés környékén jártál, és jelen pillanatban az Aeropark, a Szabadtéri Múzeumnak az alapítványának vagy a vezetője. Jut rá időd?
Hát most ebben az időben arra is, különben az a hely, ez egy csodálatos csapat munkának az eredménye, hogy így megújult, különben ezt a hallgatóknak hadd mondjam el Misi előtt, hogy Misivel rengeteget dolgoztunk ezen annak idején, hogy itt volt egy régi helyzet, amikor minden csak romlott, és akkor egy civil kezdeményezésre.
Zárjuk annyira a rövidre, hogy most jó kezekben van.
Nagyon, Misi ezen rengeteget segített annak idején. Igen, és ugye ez egy olyan hely, aminek nincsen fenntartója, vagy nincsen, ez a civil szervezetnek a működtetésében van, ami most minden jegybevételét elveszette, és csak jegybevétel volt, tehát azt a csapatot ott ugye össze kell fogni, életben kell tartani, jó irányba kell az egésznek maradni, mert nagyon jó irányban volt, és hát annyian tavaly 70 ezeres nézettsége volt, nézőszáma volt.
Látogatója volt,
tehát ez egy jelentős operáció épült erre már, rá, és valami tartalék is volt, meg vannak ezek is segítségek, szóval én azt remélem, hogy az a kulturális funkció is tudja ezt az időszakot élni, és hát biztos, hogy mindenki alig várja, hogy megnyisson újra.
Nagyon szépen köszönöm, Somogyi Tóth Dániel, debreceni főzeneigazgató volt most a vendégünk, Báder Tamás viszont menetrendszerűen érkezik 21:00-kor a Klubrádió híreivel.
Vesztegzár. Veletek vagyunk. Segítséget, vigaszt, menedéket nyújtunk a karanténban élőknek. Hívhatnak minket, ha egyedül érzik magukat, ha megosztanák gondolataikat, érzéseiket, ha jó ötleteik vannak, vagy esetleg csak megtörnék a monoton hétköznapokat valami különlegessel. Telefonszámaink 061-387-8452 és 061-387-8453.
És arra biztatom önöket itt a Vesztegzár második felében, hogy telefonáljanak, kérdezzenek. Már csak azért is, mert a telefonvonalban Huncsik Péter van itt, aki Dunaszerdahelyen, Szlovákiában rendel, ott dolgozik. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Ön nagyon sok mindennel foglalkozott, hiszen volt televíziós műsor ötletgazdája, producere, befektetője, volt elnöki tanácsadó, író és alapvetően pszichiáterként dolgozik. Melyik az igazi identitása ezek közül? Vagy ennyire sokféle?
Hát azért ennyire sokféle. Nem hiszem, hogy lehetne. Én elsősorban orvosnak tartom magam. 44 éve dolgozom orvosként, ebből 16 éves voltam belgyógyász, majd körzeti orvos is az elmúlt 30 esztendőt, elmegyógyászként itt Dunaszerdán, Szlovákiában.
Követi-e a magyarországi karanténnel, koronavírus járvánnyal kapcsolatos fejleményeket, és össze lehet-e őket hasonlítani, mennyiben más az, ami Magyarországon zajlik, és hogyan kezelik a vírust Szlovákiában?
Hát nagyon sok hasonlóság is van, de alapvetően azt hiszem Szlovákia jobban vágott neki ennek a játszmának, sokkal komolyabban vették a vezetők. Egyet tudni kell, hogy náluk 29-én, február 29-én választások voltak. Ugye, és a választások után még két hétig maradt kormányon az előző garnitúra, tehát ők nagyon szerették volna, hogyha úgy emlékeznek rájuk, mint becsületes harcosokra, tehát nagyon komolyan vették ezt a járványt, és a választásokon győztes egyszerű emberek pártja nevezetű csoportosulás új miniszterelnöke, szintén az újseprő Jóseper elv alapján nagyon komolyan vette a dolgot, tehát nálunk ez meg is mutatkozott néhány eredményben, illetve az eredményekben, ami egy kicsit probléma, hogy az utóbbi napokban azt vettük észre, hogy a miniszterelnök urunk bizony ebből egyfajta versenyt csinál, és amikor az utóbbi héten előkerült, jött az a dilemma, hogy nyitni vagy nem nyitni, akkor számára egyetlen egy elv volt csak, és az egyetlen egy dolgot elhangsúlyozott. 26 halottunk volt eddig, és ebben világelsők vagyunk, vagy valami az élcsoportban vagyunk, és ezt nem szabad elveszteni. Tehát most nekünk elsősorban ez szerint kellene gondolkodnunk, hát el tudják képzelni a pénzügyminiszter és az ipari miniszternek a tüskitöréseit, akik már nagyon indítottak volna, de hát egyelőre itt volt e körül volt egy nagyon nagy vita. Na most összehasonlítva Magyarországgal, hát megmondom, hogy kicsit meglepődtem, hogy önöknél végig egyfajta rendőri katonai kíséretben adják elő ezeket a híreket.
Hát ennek az elejétől fogva volt egy ilyen katonás hangszerelése. A miniszterelnök a vírus elleni háborúról, hadműveletről, akciócsoportokról, felderítők kiküldéséről beszélt. Tehát volt egy ilyen háborús pszichózis, vagy legalábbis megpróbáltak neki egy ilyen rendpárti köntöst adni.
Igen, hát én mondom, ezért nevettem jót, mert a miniszterelnökünk Igor Matovics csak a versenyig jutott el a sportszintjéig ennek a dolognak, mondom, hogy kivégez az első helyen majd a világversenyben a vírus elleni küzdelemben, de még mondjuk a harc szintjét nem értük el. Nagyon nagy vita volt, amikor bizonyos szigorításokat akartak bevezetni, és egy pillanat alatt rendkívül keményen és egyöntetűen reagált a sajtó, és reagáltak a civil szervezetek is mondva, hogy egy járvány nem jelentheti a demokrácia megcsorbítását, és szó sem lehet különböző rendkívül intézkedések bevezetéséről. És tulajdonképpen ilyen rendkívül intézkedések nélkül is viszonylag jól viselkedett a társadalom. Azt hiszem, az emberek igencsak megijedtek. Hát nézze nekem, a rendelőben nagyon sok olyan esetem volt, 30-40 évesek, akik tulajdonképpen ilyen szorongásos, pánikszerű tünetekkel jöttek hozzám, de az alapproblémájuk az volt, hogy a halál, szóval ez erre most meg lehet halni, és akkor mi lesz utána, és akkor ön mit fog csinálni, és nagyon nehéz volt elmesélni, vagy beszélni arról, hogy igen, van az életnek egy lezárása, és ott vége, és halál.
Bocsánat, de azt hadd kérdezem meg, hogy ön fizikailag is rendel? Tehát kinyitotta a rendelőjét, és bejött önhöz a...
Én mentem tovább, úgy, ahogy...
Páciens és maszkba beszélgettek?
Tessék?
Maszkot vettek, és úgy beszélgettek egymástól másfél-két méteres távolságra.
Igen, betartottuk a távolságot. Én 69 éves voltam, mondom, rám már nem leselkedik az a veszély, hogy ifjú korában hirtelen elragadta őt a halál, szóval azt úgy vettem, hogy nekem ez a szakmám, ezt csinálom, és mai napig csinálom.
Mert hogy Magyarországon úgy tudom, hogy a hasonló rendelések bezártak, Skype-on dolgoznak az ön magyar pszichiáter kollégái.
Igen. Mondom, én az idősebb generációba tartozom, én nagyon szeretem a face-to-face, tehát szembe ülni a kliensemmel, a pacienssemmel, és beszélgetni vele jó hatása van. Szóval egyértelműen az a kisvárosban dolgozom, Nagymegyeren is nagyon jó hatás volt. Tudni, azután, hogy a rendelőmet nyitva tartottam és beártam, utánam nyitott meg 2-3 további rendelő, mondván, hogy hát nekünk az ott van a helyünk, a belgyógyászat.
Most sokkal nagyobb szükség van önökre, mint bármikor korábban.
Igen, igen, szóval az...
Huncsik úr, kihasználhatjuk ezt az alkalmat? Ez egy betelefonálós műsor, és van is egy hallgató innen Magyarországról a vonalban, aki önnek szeretne kérdést föltenni. Mehet?
Tessék, hallgató.
Jó estét kívánok, egy hallgató van a vonalban, tessék, parancsoljon.
Jó estét kívánok, Vári István vagyok, és szeretettel üdvözlöm mindnyájukat. Kedves doktor úr, számos írásának olvasója voltam és vagyok, és mindig nagy érdeklődéssel és nagy örömmel tölt el mindez, amit az ön írásaiban olvashat az ember. És ennek tudatában kérdezem, hogy most, amikor ugye napokkal ezelőtt ünnepelte Európa a május 9-i Európa napot, annak ugye minden gyászos előzményével, mint amilyen a második világháború volt, és nagyon viszontagságos, azt követő 75 esztendejével együtt, különösen, mint tudjuk, Kelet-Európában, de annyi pozitívumával együtt is, ami hát most komoly veszélyben van, és nem csak a vírus miatt. Ilyen körülmények között az érdekelne engem, hogy ön a szlovák-magyar kapcsolatok perspektíváját hogy látja, de mielőtt még a válaszát elkezdeni, még egy dolgot engedje meg, hogy megjegyezzek. Én úgy látom összességében, hogy az elmúlt 30 év szlovákiai fejlődése távolról sem volt ellentmondásmentes, de én, mint egy idős ember, aki hát némi nemű történelmi tapasztalatokkal és érdeklődéssel rendelkezik, nem vártam ilyen pozitív folyamatokat Szlovákiában, még akkor sem, hogyha ez ugye teljesen, nem teljesen kifogástalan, de mégis nagyon pozitívnak értékelem. Legkevésbé pozitívnak sajnos a szlovákiai magyarságot illetően, és mindezt anélkül mondom, hogy bármilyen fajta soviniszta elfogultság lenne bennem, mert nagyon őszinte híve vagyok a szlovákiai magyarság és a szlovákság harmonikus békés együttműködésének, ami Szlovákia és Magyarország számára, mondanunk se kell, egyaránt nagyon fontos. Köszönöm, legyen olyan kedves.
Uh-huh. Hát ebben ügyesen föl tetszett fűzni néhány kérdés. Nagyon gyorsan a 75. évfordulóval kapcsolatban elmondanék néhány csehszlovák specialitást. A cseheknél és a szlovákoknál is voltak ilyen dolgok. Az első az, hogy Prágában biztos hallották róla, Konyev marsal volt az, aki felszabadította Prágát 45-ben, és a prágaiak ennek ellenére eltávolították Konyev marsal szobrát, nagy egész alakos szobrát Prága egyik ismert teréről, és hatalmas botrány és konfliktus lett Oroszországgal, mondván, hogy Konyev marsal a budapesti 56-os forradalmat verte le továbbiakban, és egyfajta szolidaritást éreztek Magyarországgal, és úgy érezték, hogy ezt meg kell tenniük. És utána volt egy ilyen tipikus hrabali cseh humor, a teret, ahol az orosz nagykövetség van, átnevezte a prágai magisztrátus Boris Nemcov tére, ugye ezt ismerik, ezt az ellenzéki...
Orosz ellenzéki politikus, akit különleges körülmények között tettek el lábelon.
Igen, követett el öngyilkosságot, vagy hogy mondják, fényes nappal. Szóval erre ebből is lett egy kismita. És a harmadik, ami érinti szintén Csországot, ugye annak idején egy Vlaszov nevezetű tábornok mentette meg Prágát a pusztulástól, csak hogy ez a Vlaszov nevezetű tábornok ez a háború elején átállt a németekhöz, és német egyenruhában az ukrán hadseregnek a dezertőjeit szervezte egybe, és
igazi közép-európai abszurd a történet.
Igazi közép-európai, és most ez a Vlaszov tábornak körül szintén kialakult egy nagy vita. Ennek ellenére 75 évnek az üzenete teljesen egyértelmű, hál' Istennek Szlovákiában, Európa irányába, pro-Európa üzenet, szóval az új kormány és az új köztársaság elnök is egyértelműen fogalmazott, olyan irányba fogalmaztak üzenetet. Május 8. alkalmával is Szlovákia továbbra is egyértelműen az Európa Unió tagja, kíván maradni. Az euróövezetben nem kíván, Schengen övezet, szóval ilyen értelemben probléma nincs. Ami bennünket illet, az egy kicsit problematikusabb volt, hisz a február 29. választás, amiről már beszélgettünk, addig ügyeskedtek a magyar pártok, még sikerült egymást tönkreverniük, így hát tulajdonképpen először 30 éves történelmi során, szabad történelmi során nincs egyetlen egy magyar párt sem a szlovák parlamentbe. Hát azóta két hónap telt még csak el, meglátjuk, hogy fognak alakulni a dolgok. Itt is az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy Grendel Lajos Kossuth Díjas írónak a fia, Grendel Gábor, de ő egy szlovák párt képviselőjeként került be a parlamentbe, és ő lett a parlament alelnöke.
Hát azért ez az Európai Unión belül azt gondolom, hogy azért nem egy hajmeresztő fejlemény, és tulajdonképpen itt két narratíva ütközik meg egymással Kelet-Európában. Az egyik, amelyik azt mondja, hogy az Európai Unió úgyis nemzetállamokból kialakult konglomerátum, és könnyen széteshet. Míg a másik úgy látja a jövőt, hogy az Európai Unión belül a nemzetállami határok lassan értelmüket vesztik, hiszen szabad az átjárás, szabad a vállalkozás, szabad a szolgáltatások mozgása és az emberek mozgása a határokon keresztül. Kérdés, hogy ebből a két vonulatból melyik győzedelmeskedik?
Nézze, nekünk kisebbségieknek én elképzelhetetlen lenne a nemzetállamok Európája. Nagyon csodálkozom, nem tudom felfogni, nem értem a magyar álláspontot ezzel kapcsolatban, egy olyan kormány álláspontját, melynek öt orsz környező országban vannak kisebbségei, ezáltal feljogosítjuk tehát a románokat, szerbeket, ukránokat, szlovákat, hogy ti is viselkedjetek nemzetállamként a ti kisebbségeitekkel, vagyis magyarokkal velünk szemben. Nem tudom elképzelni, és minden energiámat ez ellen be fogom vetni, és hatáson nem a nemzetállamok Európájaként, vagy Európájában szeretnék élni, hanem egy újfajta együttműködés az Európában, ahol tényleg ezek a virtuális határok és ez a fajta együttműködés az, ami megteremti az életkörülményeinket. Most lehet először látni, hogy a feszültséget okoz, hogy nem lehet utazni például. Hiszen állunk Dél-Szlovákiában csaló közben, teljesen mindennapos volt az ember, átugrott egy kávéra Győrbe, vagy bevásárolni a színházba, de
ugyanúgy de dolgoznak Komáromba, vagy átmentek Esztergomba dolgozni.
Igen, de ugyanúgy Bécsbe is átjártunk, a miénk átjártak, és dolgozni is átjártak, alsó és felső Ausztriában. Tehát ezeket most először érzik az emberek, az átlagpolgár, hogy milyen világ lehetett az, amikor útlevél ellenőrzés, csomagtér ellenőrzés, és a többi, és a többi. Remélem, hogy meg fogják becsülni az emberek, a fiatalok is most már azt, amit ők természetes dolognak vettek, hisz ebben nőttek föl, mármint, hogy nyitottak a határok, jövünk, megyünk, szabadon lehet beszélni, mindenfajta megszorítások nélkül lehet ezt-azt csinálni az országban. Ebből a szempontból a vírus olyan értelemben jó volt, hogy egy picit fejbe kólintotta az embereket, és jelezte, hogy vigyázzatok, mert lehet másfajta világ is, de nem csak a vírus miatt, hanem néhány politikus őrültsége miatt. Szóval...
Tehát a 100 éves trianoni sebeket azt újra lehet vakarni egészen addig, amíg el nem fekélyesedik, és nagyobb bajt nem okoz.
Olyan, de hát így van, de hát most mondja meg, tényleg egyetlen lehetőségünk ez a sérelmi politika, hogy ezt a sérelmi politikát fogjuk, ezt fogjuk ismételgetni Trianon, és mondani, szóval nézd, egy képtelenség, mert minden napjainkban, és a radikális magyarok is, akik itt élnek Szlovákiában, vagy radikálisabb magyarok is, minden nap együtt dolgozunk, találkozunk a szlovákokkal. munkával, hisz munkahelyen, szórakozás, itt a sporteseményeken, stb. Egyedül a politikai ambíciók tekintetében, vagy a politikai identitás tekintetében hirtelen azt mondjuk state módon, hogy nem vagyunk hajlandók. Hát én annak a pártnak voltam az egyik létrehozója, amelyik most már sajnos nem jutott be a parlamentbe, 10 éve működött, ez volt az a Híd nevezetű párt.
A Híd Most, igen, ami egy most, kettős igen, magyar-szlovák pont, párt.
Pontosan ezen az alapon nyugodt, hogy jelentős, tényleg ismert szlovák politikusok is beléptek, nyitottak voltak arra, hogy igenis meg kell hallgatni a kisebbségieket, együtt kell velük dolgozni. A mi véleményünk pedig az volt, hogy ha nekem van valami követelésem vagy elvárásom Szlovákiával szemben, az úgyis a parlamenten keresztül fog menni, ugye normális módon demokráciába, és a parlamentben ahhoz, hogy többséget szerezünk, igenis kellenek szlovák támogatók. Ez annyira egyszerűnek tűnt, és ezért nem értem a mai napig ugye Magyarország álláspontját, akik a magyar kormány közölte, hogy ez a társaság, ez nem igazi magyarokból áll, ezek a, én nem voltam a Hídnak a tagja, nem, hogy félre.
De az alapítók között ezek szerint ott volt.
Hát a gondolat, igen, részezgébe.
Azt hadd kérdezzem meg, hogy önnek kettős identitása van, hiszen a nevét is ugye ezzel a C betű fölött, ezzel a kis farkincával írja a Huncsikot, ami a szlovák leírás, ugyanakkor pedig hát senki sem vonhatja kétségbe a magyar identitását. Ez előny vagy hátrány, ez a fajta kettős kultúra?
Egyértelműen előnynek tartom. Nézze, az én dédszüleim Árvából, amit északra jöttek le, és ők kemény szlovákok voltak. Tehát ez az én szlovákos nevem, ez egy elmagyarosodott név a 900-as évek elején, a déd nagyapám Luhányból lett Huncsik. Tehát ezt ő magyarosította így a nevét.
Nagyon szép Skanzen falu is van egyébként Árvavára környékén.
Igen, igen. Tehát nekem ez alapvetően magyar vagyok, magyar kultúrát szívtam, magyar iskolába jártam, anyanyelven magyar, otthon gyerekekkel, unokákkal csak magyar nyelven beszélünk. Emellett viszont nekem a szlovák nyelv ismerete, a szlovák kultúra és a szlovákon keresztül a cseh, meg a lengyel, meg a szerb és a többi szláv kultúrának, az orosz például nyelv sem okoz nagy gondot, és a kultúrának a felszippantás és okos különösebb nehézséget, tehát én ennek kizárólag a pozitív oldalát látom és élvezem.
Tehát orvosként sem tehet különbséget, hogy egy szlovák páciens kopogtat be önhöz, vagy egy magyar, ez ilyen szempontból önnek teljesen mindegy.
Én azon a nyelven beszélek minden betegemmel, amilyen nyelven ő kezd.
És milyen nyelven álmodik?
Magyarul. Nem, én magyar vagyok, még egyszer mondom, csak ez számomra nem jelent semmi gondot, hogy emellé beférkőzik a szlovák, ilyen értem a szlovák identitás, hogy itt élek. Nézze, a nehéz dolgok, tudom, de ezt nem tudjuk egy rádióbeszélgetésben elmondani. Most a szombaton írtam az egyik magyar labba egy hosszabb cikket erről a trianoni problémáról, de ez tényleg egy hosszabb cikk lenne, például olyan dolgok, hogy hazám. Ugye, hogy tulajdonképpen ez még mindig nehézséget okoz, de aztán minden kisebbségi embernek nehézséget okoz az a szó, hogy kimondani, hogy hazám. És mit értek az alatt, hogy hazám? Nem véletlen tudja, hogy most itt a koronavírusos vesztegzár alatt, hogy mit egy családi házban élünk Dunszerbehelyen, és képzelje, a gyerekek azzal szórakoznak, még az unokáim azzal szórakoznak, hogy előteremtettek valamit a 60-as évekből egy felvételt, egy Mazsnó felvételt, ahhoz a unokaöcsémmel együtt énekeljük 17-18 gyerekekként a Bánk-Bán című operából Tiborc és Bánk kettősét.
És azért Simándi Józsefet nem tudták megszégyeníteni a
hazámhazán. Dehogy nem, aztán nekem én aztán egyedül énekeltem mind a két szerepet, mert az unokaöcsém meghalt, és ezért röhögtek a gyerekek, de most hirtelen hazám jutott erről eszembe, ugye erről jutott eszembe a dolog. Igen, ez egy nehéz dolog, de egyébként én a politikai nemzet, hát szlovák politikai nemzetnek vagyok a tarja, kulturálisan viszont egyértelműen magyarnak tartom magam, és magyar is vagyok. Hát igen, ahogy radikalizálódik a helyzet, és jönnek az egyre egysíkúbb emberek és követelmények bizony nagyon sokszor kerülök én is viszont abban a kategóriában, hogy már-már az áruló és már-már renegált, egy hitelhagyott embernek a kategóriájában, de hát ezzel meg...
Ebben azért van a médiának is jelentős felelőssége, én azt gondolom, nem csak a politikusoknak.
Hát igen, igen, de mondom, jelen pillanatban nekem a nagy gondom, hogy nézd, egy 70-es évek, 80-as években számunkra, szlovákiai magyarok számára egy borzasztó nagy dolog volt, hogy volt Magyarország, igaz, ez a kádári Magyarország volt, de ez a kádári Magyarország az akkori huszáki Csehszlovákiához hasonlít, vagy nem lehetett hozzá hasonlítani. Ez egy csodálatos.
Ez volt az a bizonyos gulyás kommunizmus, ami...
Igen, nálunk meg kőkemény, ugye a normalizáció 68 miatt, és nekünk az az érzésünk, hogy igen, mi csak kisebbségiek vagyunk, hogy bennünket kinyomnak a perifériára, Szlovákiában, ez a Szlovákiában. Ezt tudtuk, ezt tudatosítottuk, de mindig ott volt ez a jó meleg a szívünk körül, de ott a Börzsönyön túl, én ipolysági vagyok, az Vác fölött van, de ott a Börzsönyön túl ott élünk mi. Ott van a mi igazi hazánk, és ott van az igazi, a tudás, a kultúra, nem tudom. Most ezt ugye a 2000 táján, 90-es évek második felébe, 2000 táján ez a jó érzés kezdett eltűnni. És ez viszont nagyon-nagyon erodálja a kisebbségi embernek az identitását, hogy nem tudunk olyan jó érzéssel gondolni az utóbbi években Magyarországra.
Hát amit mond, az viszont mi ránk, itteni magyarokra tesz komoly felelősséget,
hát
mi válunkra.
Igen. Világos, egyértelműen ezt akartam ezzel mondani.
Valóban. Hát Huncsik Péter, én azt kívánom, hogy az önök asztalán, meg a mi asztalunkon is férjen meg egymás mellett békésen a magyar sertéspörkölt és a szlovák strapacska a jövőben is, hiszen mind a kettő nagyszerű dolog. Én köszönöm szépen, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszontlátásra.
Jó estét kívánok én is önöknek.
Hadd menjek el, hadd menjek.
Önök a Vesztegzár adását hallgatják, a mikrofonnál Hardi Mihály, és telefonálhatnak is az adás közben a 387-84-52, illetve a 387-84-53-as telefonszámon. Az iménti zenét pedig a Pál utcai fiúk nevű együttestől hallották, és a Balaton Szepezd című számról volt szó. És mielőtt a vendégünkkel, a következő vendégünkkel beszélnénk, egy hallgató van a vonalban. Tessék parancsolni, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Mária néni vagyok, 86 éves.
Ez így csókolom.
Annyira szégyeltem magam a hazám helyett 68-ban, és mi is benne voltunk abban a disznóságban, hogy elrohantam a csehszlovák kultúrába, hogy beiratkozni nyelvtanfolyamra. És azért iratkoztam be végül is a csere, mert ott rövidebb volt a sor, mint a szlovák asztalnál.
És megtetszett tanulni
és
csehül?
Megtanultam csehül, azóta olvasok folyékonyan, beszélni most már csak akadozva tudok, de akkor is szereztem ezt egy pár csebarátot, és mindegyik a nyakamba borult sírva, amikor elmondtam nekik, hogy miért tanultam meg a nyelvüket.
Hát ez egy, lehet azt mondani, hogy hirtelen felindulásból történő nyelvtanulás volt, de nem adta föl, mert azért egy nyelvet megtanulni nem lehet egy hét alatt.
Hát nem, évekig jártam oda, az operázzal szemben ott volt a csehszlovák kultúrának az anyáltan folyama, a Vresen palotának az alsó részébe.
És mit olvasott csehül eredetiben?
Hát nézze, az én alapkönyvem, az nevetni kell, az a Limonádé Joe.
Ez a filmnek a forgató, ez volt egy ilyen...
Én a Szabó Ervin könyvtárnak a munkatársa voltam, és voltunk többször ilyen csere, hogy mi is meglátogattuk őket, ők is jöttek hozzánk. És amikor egyszer kim voltam, és bementem egy könyvesboltba, és mondtam ott az eladónak, hogy kérem szépen, én Budapestről jöttem, és hát próbálom a nyelvet tanulni, adjon nekem valami könnyebb olvasmány, és akkor ide adta a Limonádé Joe-t.
Hát ez tényleg egy könnyű olvasmány, hiszen volt egy ilyen western paródia, amit a csehszlovák filmkészítők készítettek.
Igen,
az én gyerekkoromban, én erre emlékszem, az Alkotás moziba láttam ezt a filmet annak idején. Ez volt az első, de hát gondolom azóta komolyabb könyveket is el tudott olvasni csehül.
Hát nézze, amikor én még tudtam rendesen járni, mert most már én nem csak a vírus miatt vagyok a lakásba zárva, hanem hát a mozgás hiány, szóval nem tudok járni messzire. Úgyhogy akkor beiratkoztam akkor Gorki, most már idegen nyelvű könyvtárba, és onnan hordtam ki könyveket.
Hát Mária, én nagyon szépen is köszönöm, hogy ezt a történetet elmondta, ez egészen egyedülálló a maga nemében. És
a
akkor...
Huncsik doktor pedig végtelenül tisztelem, és ugye ő azt nem említette most, mert ahhoz túl szerint, de a prágai fordulat után ő sokáig a tanácsadó volt Havel elnöknek.
Így van, két évig volt Václav Havelnek a tanácsadója.
Mint hogyha saját rokonom lett volna.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy betetszett telefonálni, és akkor stílusosan úgy tudok elköszönni öntől, hogy Naxledanou, viszontlátásra.
Naxledanou és Dobró noc.
Dobró noc. Vagyis jó éjszakát kívánok.
Jó éjszakát, igen. És gyekujem
peknye. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Érdemes egyébként Közép-Európában ezeket a köszönéseket, a köszönöm, a jó napotot mindenfajta nyelven megtanulni. Higgyék el nekem, az ember nagyon sokra megy vele. És van itt a vonalban egy újabb vendégünk, aki viszont a futást nem tudja abba hagyni, illetve hát most kénytelen volt abba hagyni. Nem is akárkiről van szó, hanem Mindum Károlyról, Pécsről, aki ultra triatlonistaként lett a 60 évesek között a világ legjobbja. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tud-e most futni ilyen körülmények között?
Hát a futással nincs gond, mert itt a karantén időszakában is azért a futóedzéseket meg tudtam tartani. Persze arra odafigyeltem, hogy olyan futóterepen, ahol lehetőleg kevés emberrel találkozom. A kerékpár is megy, az úszás az hiányzik, meg a konditerem.
Azt hadd kérdezem meg, hogy mikor kezdett el futni, hiszen azért majd fel fogom olvasni a távolságokat, amelyeken el lehet indulni ilyen versenyeken, önmagába véve is elképesztő fizikai felkészülést igényel ez a dolog. Hány évesen kezdett el hosszú távot futni?
Hát a sport az tulajdonképpen végigkísérte az életemet, de kezdtem ugye úszással, aztán egy maratonátúszás maraton, aztán eljutottam az Ironman távig, és akkor sokáig úgy tűnt, hogy akkor elértem azt a szintet, ami már nincsen tovább. Aztán megismerkedtem ultrasportolókkal, és már 50 éves korom körül próbálkoztam először ultratával, először egy 24 órás futóversennyel, és kiderült, hogy hát van ez a sportághoz némi adottságom, ráadásul még élveztem is, ami így első hallásra elég furának tűnik, hogy mit lehet élvezni azon, mikor az ember fáradtan hajnalban rója a köröket, de nagyon megfogott a hangulat, és igazából attól kezdve készültem már ezekre a hosszabb versenyekre.
Akkor egy rövid kitérővel ismertetném a hallgatókkal, hogy miről is van szó. Ugye a triatlon az három sportnak a kombinációja, ami másfél kilométer úszással indul, ez a klasszikus olimpiai része a számnak, utána következik 40 kilométer kerékpár, majd 10 kilométeres futással zárul a verseny. Ez az olimpiai szám. De vannak, akiknek ennyi nem elég, ők a bizonyos Ironman, Ironwoman versenyen indulnak, ez Hawaii-ról indult ki, az Egyesült Államok csendes-óceáni területeiről, ahol az úszók 3,86 kilométert úsznak, utána nyerekbe pattannak, és 180 kilométert kerékpároznak, ez annyi, mint egy napi futam mondjuk a Tour de France-on, vagy a Giro d'Italia-n, majd amikor már befutottak, akkor 42 kilométer, tehát a klasszikus maratoni távot lefutják. Na most az ön esetében viszont a világ egyik legnehezebb versenyéről, az ultratriatlonról van szó, ahol 38,6 kilométer úszás, 1800 kilométer kerékpározás, ez egy ilyen potom Budapest-Moszkva távolság, vagy egy Budapest-Párizs távolságnál valamivel hosszabb, és utána 10 maraton következik, 422 kilométer, ez összesen 2260 kilométer megtétele, és mindenhez 11 nap áll a rendelkezése, vagy ennyi idő alatt futja le. Jól mondtam, jól idéztem az adatokat?
Igen, hát annyit még azért elmondanék, hogy az Ironman-en túl ugye jönnek a többszörös, dupla, tripla, ötszörös, illetve tízszeres, de az az igazság, volt már 30-szoros is Ironman is, és a győztes magyar volt a Krokov Józsi, a második pedig a Szőnyi. Magyarok ebben a sportágban igen jól szerepelnek.
És hát persze ennek a végtelenségig lehet ezeket az ultraversenyeket fokozni, hiszen vannak szaharai, nem tudom én, 100 kilométeres verseny, meg hegyi maratonok, tehát, hogy mondjam, az önkínzásnak nagyon bonyolult módszere is vannak. Ön ez speciál, ha jól tudom, akkor ezt az eredményt egy svájci versenyen érte el.
Így van, Európában ez a leghosszabb verseny, és amit kezdtem, hogy kétféle lebonyolítási mód van, a többszörös Ironman-eknél az egyik az, amikor naponta kell egy Ironman távot teljesíteni, és minden reggel 6-kor indul az úszás, és akkor, amikor befejezi az ember, és van a másik, a folyamatos, amin én indultam, ott egyben kell a távokat teljesíteni, nincs közte szünetet, és folytában 38 km-t úszni.
Ez mennyi idő alatt lehet ekkora távolságot leúszni?
7-kor volt a rajt, és másnap délelőtt, de kicsit később, másnap én 1-2 óra körül fejeztem be az úszást.
És közte lehet valamikor, van szünet, lehet aludni, vagy ezt egybe ki kell bírni?
Hát kénytelen voltam, mert megálltam hajnal felé egy kicsit frissíteni, enni, és annyira kiültem, hogy nem tudtam visszamászni a vízbe, úgy tettek ki. Az jellemző erre a városra, buszban van ez a verseny, hogy nagyon szélsőségesek az időjárási viszonyok, napközben 30 fok fölötti hőség, tűző nap, és este 8-10 fokra leül a levegő.
Ez nem uszodai úszás, hanem szabadtéri úszás.
Úszodában, egy 50 méteres úszodában kellett rónia. ott szokott. És hát a víz sem túl meleg, de főképp a kinti hőmérséklet miatt, hogy megálltam, kiszálltam egy kicsit a vízből, és akkor teljesen kijut a testem, úgyhogy ki kellett mennem egy kicsit.
És ilyenkor ilyen neoprén úszóruha, vagy igen, ilyesmi engedélyezett?
Neoprén ruhában úszunk, de az arc, a láb és
kezek azok kint
a fedetlennek kell lennie, tehát azért átfázik az ember így is.
És hogyan pótolja a táplálékot, hiszen ilyenkor a szervezet ugye a legnagyobb fordulatszámon pörög. Mit esznek ilyenkor? Mi az, ami nem terheli meg a szervezetet, viszont nagyon gyorsan átalakítható? Hát nem lehet szőlőcukorbombákkal ellátni csak a szervezetet.
Hát nem, mert a sportáktól is fog. Úgy úszásban ott azért főképp folyékony ételeket, izotóniás italt, gélt, ilyesmét eszik az ember, mert hát az emésztés az nem a legjobban működik. Elég gyakori a hány inger is ilyen hosszú úszás során, mert kicsit furának tűnik, de ugyanígy lehet tengeri betegséget kapni, mint hogyha hajón úszna az ember, tehát vigyázni kell arra, hogy a gyomrát ne nagyon terhelje meg. Kerékpáron ott szilárd kaját is. Futásnál ott már megint kevesebb kaját, szilárd kaját lehet tenni. Én úgy csináltam, hogy a napi normál étkezés mellett izotóniás italt, energiaszereteket, gyéreket, fehérjepótlást. Egyébként nagyon sok múlik azon, főleg az ilyen többnapos versenyen, hogy az embernek az anyagcseréje, hogy működik. Ez lehet valamennyire fejleszteni, de ez azért az adottság kérdése is. Ugyanis pár nap után már nem képes az ember annyi energiát bevinni, mint amennyit elfogyaszt, és nagyon oda kell figyelni rá, hogy ez folyamatosan.
Tehát akkor nem csak az edzéssel, de még a kondícióval is, tehát hogy úgy mondjam, rá kell előre hízni egy picit a versenyre, mert úgyis elveszít egy csomó kilót a 11 nap alatt.
Nálam sajnos inkább fogyni kell, mi hajlamos vagyok a hízásra, úgyhogy annyi testzsír van mindenkinek a szervezetében, hogy tudja pótolni az elvesztett energiát. Az a lényeg, hogy amit az ember felhasznál és nem tudja visszapótolni, ezt lehetőleg a testzsírból próbálja meg pótolni az izomból, mert ha elkezd az izom leépülni, az már komolyabb gondokat jelent.
1800 kilométer volt a kerékpározás, és hát amennyire én visszaemlékszem Svájcra, hát az nem egy lapályi ország. Tehát ott fel és le is kell tekerni a bringával, méghozzá kemény emelkedőkön. Így volt ez az önök esetében is, vagy pedig kijelöltek egy nagyjából vízszintes területet?
Itt egy nagyjából vízszintes pálya volt, egy 9 kilométeres pályán köröztünk, egy kerékpárúton. Igazából az volt a koncert, főleg éjszaka, hogy nagyon észnél kellett lenni, mert ugye ilyen nappal megy az ember, és nagyon kellett figyelni, hogy le ne menjen az ember a pályáról, mert egy folyótöltésen volt a bringa pálya, két egyik oldalon a folyó, másik oldalon egy éjszakadék, úgyhogy észnél kellett lenni a bringa pályán.
Azt nem mondja, hogy ezt egybe tekerte le, ezt az 1800 kilométert, alvás és megállás nélkül.
Nem, ott már hát olyan 3-4 órákat aludtam napközben.
És az elég?
Hát muszáj. Hogyha nagyon fáradt voltam, akkor volt a napközben is egy 20-30 perc. Tehát van egy ilyen szerencsés tulajdonságon, viszonylag gyorsan regenerálódok. Úgyhogy úgy érzem, hogy már nem tudok elég egyenesen menni a bringán, akkor befekszem, fél óra alvás szólok, hogy fél óra múlva ébresztenek, és
az erre voltak ilyen megálló helyek, vagy depók, ahol voltak, akik vigyáznak önökre, vagy önre, a többi versenyzőre?
Igen, hát a versenyközpontban ott volt egy sátor, a feleségem volt velem, ő szolgált ki, hát egyedül nem menjek kell, szükség van segítőkre is. Ő főzött, készített elő nekem az izotóniás italokat, a száraz ruhát, gondoskodott rólam, persze ez egyedül ez nem megy.
Ez borzasztó unalmas lehet azért 1800 kilométert egy körpályán letekerni, tehát én nem is tudom, hogy hány száz kör volt. Mi jár ilyenkor az ember fejébe, vagy az ön fejében mi járt?
Az igazság, hogy egy pár nap után ez már folyamatosan ad az embernek feladatot, mert hát úgy fogalmaznék, hogy ez már egy idő után egyfajta válságmenedzser, és nagyon oda kell figyelni mindenre, étkezésre, tempóra, példáfordulatra állandóan adódik valami, begyűrődik az okmi, vizes a ruha, mindig van valami feladat, amit meg kell oldani, és akkor arra koncentrál az ember, és szépen telik az idő.
És hát ilyenkor akár csak egy vízhólyag is szörnyű lehet utána, hiszen nem engedheti magának, hogy kidörzsölje a lábát mondjuk az okni meg a cipő, hiszen utána még következik 10 maraton, még egyszer mondom a hallgatóknak, 10 maraton jön utána.
Hát pontosan, meg hát a kerékpáron is, hogy oda kell figyelni az embernek, az alfelé kellőképpen kell ápolgatni, az is ki tud dörzsölni 1800 km után. Sajnos itt ezen a versenyen elkövettem egy hibát, mert egy esős időszakban begyűrődött az oknim, és nem figyeltem oda már a fáradtság miatt, és egy jó tenyényi helyen lejött a bőr a lábamról.
Így vágott neki a 10 maratonnak?
Nem, akkor már csak olyan 120 km volt vissza, de lekötözték ott a lábamat, feltöltenítették, aztán attól kezdve már besövettem a cipőt, amiben eljöttem a célba.
Én egyszer vettem részt egy ilyen triatlon versenyen, egy nagyon rövid versenyen, de azt tudom, hogy a kerékpár után elindulni, futni szinte lehetetlen volt az első 2 kilométer, nagyon igénybe veszi az embert. És hogyan lehet ezekre felkészülni egy ilyen hosszú futásra, ilyen hosszú igénybevételre? Erre valószínűleg születni is kell.
Én is azt hiszem, hogy ez a részben genetikai adottság is, hát általános állóképességet. Most én azt mondom, hogy majdnem mindegy, hogy milyen sportágban szerzi meg az ember, mondjuk a úszásban azért a technika az fontos, hogy minél energiatakarékosabban tudjon haladni az ember.
Ön gyorsban úszott, vagy váltogatta az úszás nemeke?
Gyorsban.
Tehát ez komolytalan mondjuk ezt ennek neki vágni mellúszással, vagy időnként nem, átfordulni hát, hátra?
Kicsit sokáig tart, meg amiatt is gond, hogy a mellúszás jobban igénybe veszi a lábat. És utána még azért ott van a bicikli meg a futás, hogy ilyen neoprénbe úszunk, ami valamennyire javítja az embernek a vízszegpését is, úgyhogy gyakorlatilag a lábtempót azt alig használunk, én legalábbis alig használok úszás közben, inkább csak egyensúlyozok vele, főképp karból.
Mennyi felkészülést igényelt ez a verseny? Mert hát én úgy gondolom, hogy amikor az ember kitűzi magának, hogy ultratriatlonista lesz, hát ez egy olyan 5-6 éves program minimum.
Hát igen, hát úgy ez jön egymás után. Ugye nálam is így volt, hogy volt a 24 órás verseny, akkor volt Velencében, Magyarországon az Ultra Ironman, abból csináltam 2-t, aztán Németországban a tripla, az 5-szörös, aztán 10-szörös, akkor is fokozatosan nem adja az ember a tétet. De igazából ez egy ilyen éves periódusokra lehet osztani a felkészülés nálam legalábbis, mert én nem sok versenyen indulok, hogy verseny után jön egy regenerációs időszak, aztán élem az alapozás, és akkor ahogy közeledik a versenyidőszak, úgy egyre sűrűsödnek az edzések, és utána már akkor táplálkozásra is jobban oda kell figyelni.
Dolgozik egy komplett csapat, aki segíti ön? Tehát orvos, masszőr, tanácsadó, edző, stb. Vagy saját magának írja az edzésprogramot?
Az edzésprogram a saját magamnak. Néha szoktam menni masszőrhöz, de az az igazság, hogy mindent magam, javarészt magam finanszírozok itt a sportolást, és így nem jut arra, hogy forrás, hogy hetente masszőröz járja. Amellett dolgozni is kell, úgyhogy jól be kell osztani az időt. Tehát egy ilyen nyári
ezt akartam kérdezni, hogy miből áll a napja? Tehát, hogy mennyit veszel az úgymond a szabad idejéből a felkészülés? Hiszen, ha jól tudom, ön környezetvédelmi mérnökként dolgozik.
Igen. Reggel, mondjuk olyan fél hat körül kelek, akkor egy órás futás, vagy egy konditerem, elmegyek dolgozni. A délután, ez a hétköznap délután ringa, vagy futás, attól függ, mi volt reggel.
Mekkora adagokat teker ilyenkor?
Hétközben nem sokat, akkor 10-15 kilométereket szoktam futni. Ringa az 50-60 kilométer, és akkor az esti úszás. És akkor hétvégén vannak a hosszú edzések, az viszont teljes a szombat-vasárnap. Akkor 2-300 kilométer ringa, és egy kis utásra vezetésként az arra rámegy a teljesen.
Felesége ezt hogy viseli?
Ott volt velem minden versenyen, úgyhogy tudja, hogy mire készülök. Sőt, még időnként biztat is megfigyelmeztet, hogy csak figyelj, lassan el kéne kezdeni edzeni, mert ez a kiszeres, ez nem akármi.
Ő is egyébként fut hosszú távon, vagy sportol maga mellett, vagy?
Nem, ő engem szolgál ki.
Ő a mentális hátteret biztosítja, ez ami legalább olyan fontos.
Meg egyéb hátteret is, az étkezést, a mindenféle ellátást. De az az igazság, hogy nincs túl sok ilyen örült, aki ilyen hosszú távú versenyeken indul. Ugye ez egy, úgy is hívják ezeket az ultratriatlonistákat, hogy egy ultratriatlonos család, ami igaz is, mert itt a szervezők, a segítők, a versenyzők mind ismerik egymást, és azért, aki ott van a versenyen, aki nem verseny, az is jól érzi magát, az is a közösségben van. Ja, amíg mi futunk, addig gondolom, ők a többi segítővel megtárgyalják, hogy kinek mi a problémája, tehát ez egy ilyen egész jó időtöltés, és persze nagyon fárasztó.
Hát azért mégiscsak megkérdezném, amit nyilván sokan megkérdeztek, hogy miért csinálja. Tudom, az alpinisták azt szokták erre válaszolni, azért másszák meg a hegyet, mert ott van. De ön ezt miért csinálja? Mi örömet ad ez?
Hát most már nem a kihívás miatt, az az igazság, hogy eljutottam odáig, ez a tízszeres után. Hogy
hát ez már zsákba van, ezt már nem veheti el öntől senki.
Egyrészt meg volt, egy időben volt bennem ilyen, hogy na, tologatjuk a határokat, most már ilyen értelemben nem érdekel a határ, most sokkal inkább a hangulatért meg a légkörért csinálom. Hát ennél jobb kikapcsolódás nincs. Az első pár nap után az ember teljesen arra az egy dologra tud koncentrálni, ami ott van, megszűnik a külvilág, egy olyan euforikus érzést ad, amivel utána egy darabig meg lehet élni.
Ön ezek szerint orvoshoz csak vállon veregetésért jár?
Hát azért el szoktam járni vérvételre, ellenőrzöm, hogy a vérösszetételem rendben van-e, meg sajnos nagy szükség volt már az izületeimet is gyógyítgatni, de egyéb betegségem már Istennek nincs.
És nem kopik el a szervezete ilyen mennyiségű fizikai igénybevétel után, hiszen az izületek azért egy idő után csak-csak jeleznek, hogy ez most már sok.
De ez benne van, de van árazva. Tehát ember megnézi, hogy mit kap ezért cserébe, és úgy gondolom, hogy bőven megéri.
Tehát nem összeszorított foggal ül föl a biciklire, vagy rója a köröket a uszodába, illetve fut?
Hát nem. Nem azért van hozzá kell szokni mindenként a fájdalmat. Tehát az izületek azok kopnak, az nem lő ki újra, az nem javul, azt mozgatni kell. Eleinte, amikor az ember beindul, akkor kicsit ropog, lecseg, fáj, aztán utána már lehet menni vele tovább.
Hát Mindum Károly, a Klubrádió valamennyi hallgatója nevében azt mondhatom csak, hogy le a kalappal ön előtt, és nagyon sok sikeres versenyt kívánok, még legalább annyit, amennyi és ameddig még jól esik önnek.
Hát köszönöm, remélem, hogy sokáig tudom még csinálni.
Viszont hallásra. És ezzel a Vesztegzár mai műsora véget ért. A műsor szerkesztője Józsa Márta volt, a technikus Burger Lajos. Holnap a reggeli gyorsban Dési Jánossal találkozhatnak, a holnap esti Vesztegzárat pedig Pálinkás Szűcs Róberttel tölthetik el. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órában az önök figyelmét, jó éjszakát kívánok!